Gyerekekhez szeretnék szólni először, hogyha kicsit közelebb jönnétek. Jó? Ádám, te is kijössz? Gyere! Mondok egy történetet. Gyere ide, ülj le nyugodtan, ne félj! Gyere, Ádám, nyugodtan, bátran. Ha nem hallod jól, akkor a történetet. Pedig egy mókusról beszélek ám. Egy mókusról. Ugye? A múltkor tudjátok, hogy itt volt a gyülekezet udvarában a mókus.
Igen, ott
én az őrágét szeretem.
Én látom, hogy kell
Én már őzik.
Őzik, de most mókusról beszélünk, jó? Beszélgettem ezzel a mókussal. Még kis mókus volt, és elmondott nekem egy történetet. Hát te láttad, nem? Én nem láttam, mert ekkora volt mondjuk. Farkába együtt.
Csak az Ábel meg a Janka látta.
Igen?
Igen.
Na, jó, én meg beszéltem vele, jó, rendben van.
Ő mondták meg, hogy ott van egy mókus.
Igen. Ez a mókus elmesélte nekem, hogy hogyan jár, és ezt azért mondom el nektek, hogy ti véletlenül nehogy úgy járjatok. Mindegyőtöknek van testvére, ugye? Szeretitek is a testvéreteket?
Nagyon jó.
És hogyha valamit kaptok, valami finomságot, akkor megosztátok a testvéretekkel?
Igen. Egyszer kaptam a fogtündértől, mert kiesett a fogam egy ekkora tábla csokit, és elolvadt, és meg kellett tennünk a testünkkel.
És akkor mindenki kapott, ugye?
Igen, meg egyszer kaptam egy
ekkora tábla. Kata is, meg Nimród is kap.
Kaptam egyszer egy ekkora táblát is.
Na hát képzeljétek el, ez a mókus, ez nem így volt. Pedig majd a Bibliából elolvasunk egy igét, ami egészen másképp, mint ahogy a mókus viselkedett. Volt egy testvére, ez a mókus, ez a, ennek Peti volt a neve, a kis testvérének még Balázs volt a neve.
Balázs.
Igen. Nagyon szerettek hancúrozni a füvel, ahogy ti is szerettek itt kint a gyülekezet udvarán futkározni. Ők is, az anyukájuk mondta nekik, na menjetek le, fönt a fán van nekik az odójuk. Menjetek be és játszatok. Nem mentek ki, hogy játszadoztak, ugrándoztak, még elmentek egy irányba, ahol a többi mókussal szoktak találkozni. Volt ott vagy 15-20 mókus gyerek még, és képzeljétek el, a Peti, ez talált egy fél diót, csak egy felet. Fővette, megörült, jaj, de jó. Nagyon szerette a diót. Ti szeretitek? A diót. Hát az nagyon egészségesen, hát még a mókusoknak, azok, hogy szeretik. Tudjátok, mit csinált ez a Peti? Szervezett a fél diót. Azt mondta, hogy ebből én nem adok senkinek. Azért éreztem meg, hogy ti megosszátok-e, ha valamitek van a testvérekkel. Nem adok senkinek, ezt magam akarom megenni. Mondta a Balázsnak, a testvérinek. Tessék? No, várjál csak. Még nincs vége a mesének. Előre küldte a Balázs, hogy menjen előre, na majd ő most még a Balázs előre megy, megeszi ezt a fél diót. De nem tudtam, mert jöttek a mókusok, a többiek, a barátok, együtt hancúroztak, a Balázs is együtt hancúrozott ezekkel a mókus barátokkal. Nagyon jól érezték magukat. Egyedül, tudjátok, ki nem érezte jól magát? A Peti. Az a dió az úgy égette a zsebét, és nem tudott hozzájutni, hogy egyedül legyen és megette. Már azt csinálta, tudjátok, a körmét belenyomta a dióba, aztán megkóstolta. Nagyon finom, édes dió volt. És nagyon szomorú volt, nagyon keserű volt. Az összes kismókus örült, játszott, hancúrozott, ő pedig nem. Láttátok, mit csinál, hogyha valaki esetleg úgy? Hát például akkor valamit megcsinálni.
Egyszer nem is ez történt, hogy találtam egy ilyen kis csoki darabkát, vagy nem tudom, és akkor sebbetettem, és akkor lehettem egyedül.
Egyedül, meg ugye te is. Na, ez a Petinek nem sikerült. Egész estig ott állt a barátok mellett, és csak nézett, és nem tudta megenni a diót. És akkor mondta a Balázs, a kis öccse, hogy most már menjünk haza, mert az anyukánk vár bennünket. Mentek hazafelé, odaértek a fához, ahol volt az odójuk, azt mondta a Peti a Balázsnak, na, te mész elő, Én majd utánad. Őrzsüták, hát itt nem baj, most teszem meg a fél diót. Balázs föl is szaladta a fára, ment a kis odujukba. Mert elenyült a zsebébe, elővette a diót, és előre érezte ezt a finom, édes dióit. És akkor történt valami. Megmozdult a bokor. Ott a fa mellett. És a Páti megijedt. Lehet, hogy nyest. Mert azok szeretik ám a mókust. És félt, hogy nyest. És megijedt. És elejtette a diót. És futott föl a fára, hogy minél hamarabb beérjen az odóba. Egy pillanat. Tudjátok, hogy mi jött elő a bokorból? Egy madár volt. Szajkó. Mátyás madár. Az is szereti a diót. Meglátta, hogy ott leesett a dió, fölkapta, és már ment is ellene. Hát gondolhatjátok, hogy a Petinek milyen volt a lelke, milyen szomorú. Szinte sírba ment haza. És hiába próbálták megvigasztani, nagyon hamar bebújt az ágyba. Nem mert el elmondani, hogy mi történt. És képzeljétek. Oda bújt melléje a testvére, a Balázs. Mivel látta, hogy ilyen szomorú ez a Peti, mondta neki. Peti, én találtam egy fél diót. Odaadom neked, edd meg. Hát képzelhetitek, hogy a Peti mit érzett. Elpirult. Úgy szégyelte magát, hogy ő irigykedett a testvérére, a testvére meg az egész fél diót odaadja neki. Nem is megfelezi, odaadja az egészet. És azt mondta a kis Balázsnak, hogy csak egy kicsit fogadok el annak a fél diónak a felét, a többit edvette. Mit gondoltok, hogyha legközelebb talált valamit ez a Peti akkor is így csinált, így viselkedett. De nem áll. Ebből megtanulta, hogy?
Hogy azt adni is kell.
Éppen a másiknak is kell adni, ugye? Nem szabad egyedül önzőn elmondani. Mindjárt meg elolvasom nektek az igét, ami a Lukács evangéliumában van. Jó? Mit ír az az ige, és akkor egy pár szót még beszélünk. Lukács evangéliumának a 6. fejezetének a 31. verse. Azt mondja nekünk a jó Isten, figyeljetek! Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Tehát akkor ez az ige azt mondja, hogy nem csak a testvérnek kell esetleg adni valamit, ugye? Hanem, hogyha mi azt akarjuk, hogy kapjunk valamit, akkor adni kell másnak is. Mondja
Zsófi. A szerkesztő valóban is ez van. Amit szeretnél, hogy vele cselekedjenek, te is cselekedj azt, amit mások szeretnének, hogy nem tudom.
Amit te szeretnél, hogy mások cselekedjenek veled, igen. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Jegyezzétek meg jól ezt az igét is, meg a történetet is, nehogy írjáljatok ti is, jó? Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyvének az 52. fejezetéből olvasnánk. Az 52. fejezetnek a 7. verse lesz az alapigénk. Tehát Ézsaiás 52. fejezet 37. verse. Olvasnám az igét. Hetedik. Milyen szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki azt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Régóta nagyon tetszett ez az igevers. Nem tudom, hogy jó hírt szerettek-e mondani, vagy rossz hírt szerettek mondani. A rossz hírmondóknak sokszor nem volt szerencséje a régi világba. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy tanultuk, hogy például, hogyha a török szultánnak valaki rossz hírt mondott, az mit csinált? Elküldte a Sejem Zsinort, hogy maga végezzem az életével, ugye? Meg különben is a rossz hír az valahogy úgy elkeserít, elszomorít bennünket. De itt azt olvassuk, hogy az örömmondónak még a lábai is szépek. Hát nem tudom, hogy van-e úgy igazából szép láb. De úgy gondoljuk, hogy azért szépek ennek a lábai, mert ment a lábaival ugye hegyeken, hegyen, völgyön, mindenem, és lábai segítették hozzá, hogy elmondja ezt a jó hírt az embereknek. Mi is az, amit ez az örömmondó mond? Elsődlegesen azt mondja, hogy aki békességet hirdet, nem tudom a békességről mi jut eszetekbe, legtöbbször a saját békességünk, ugye? A János evangélium a 14. fejezetében mondja Jézus, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, hogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek és ne féljen. Ez is nagyon biztató, nagyon jó. Nagyon szeretjük, hogyha ebbe az igébe belekapaszkodhatunk. De ebben az esetben egy másik békességről van szó. Nyissuk ki a Bibliánkat. Korintus 2. levél 5. fejezeténél. Tehát Korintus 2. levél 5. fejezeténél, és elolvassuk a 18. verstől a 21-ig. Így szól az ige. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetette Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusé járván tehát követségbe, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Miért is volt szükség arra, hogy Isten megbékéltesse magával a világot? Szükséges volt? Amikor Ádám és Éva elkövette az első bűnt, akkor valami nagyon fontos dolog történt ott az Édenkertben. Isten elküldte a őszüleinket ki az Édenkertből, és megszűnt az a személyes kapcsolat, ami addig volt. Ugye olvasjuk még a bűnesetkor is, hogy hűvös alkonyatkor jött az Isten. Kereste Ádámot és Évát, hogy beszélgessen velük, tanítsa őket. És nagy meglepetés érte, idézőjelben mondom ezt a meglepetést, hogy Ádám és Éva elbújtak. Elgondolkodhatunk rajta, hogy mi fát jobban Istennek, hogy megszűnt a bizalom az ő irányába Ádámék részéről, és elkövették a bűnt, vagy pedig azt, hogy elbújtak előle. Nagyon érdekes, hogy ez a tulajdonság úgy megmaradt mi bennünk is, mert bizony van, amikor nem jól teszünk valamit, érezzük úgy a szívünk mélyén, és az elbújás ebben az esetben az, hogy megpróbáljuk magunknak megmagyarázni. Ugye ez nem is egy olyan nagy dolog, ugye ezt bűntként kelljen bevallani Istennek. De hát elbújjunk Isten elő mi is. És Isten azt szerette volna, hogy ez az édeni kapcsolat helyreálljon. Megszűnjön ez a távolság, ami ember és Isten között van. És ezért írja Pál apostol, amit olvastunk, hogy Istennek meg kellett békéltetni magával a világot. Feltehetnénk azt a kérdést is, hogy az ember miért nem törekedett arra, hogy megbékéljen Istennel? Tudjuk, hogy lehetetlen. Azt mondja Pál apostol, hogy kiadhat a tisztátalanból tisztát. Erre volt szükség, hogy Isten békéltesse meg magával a világot. És mit is ír az ige a 21. versbe? Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kinek feladata az, hogy az embereknek továbbadja a békéltetésnek a hírét, az igéjét. Ugye Ézsaiás könyvében olvastuk, hogy örömmondó lábai. Az örömmondó, aki ezt úgy tudja hitelesen továbbadni, hogy az embernek a szívét megérítse. Azt mondja, Krisztusért járván követségbe, mintha Isten kérne mi általunk. Gondolunk-e arra, hogyha beszélünk az evangéliumról, hogy az Isten szól esetleg a mi szánkkal, hogy milyen nagy dolog az, hogy mi tudhatjuk az evangéliumot, ismerjük, és ránk vár az evangélium, hogy hirdessük. De tovább menve az igébe, azt olvassuk, hogy ez az örömmondó, ez jó hírt mond, és szabadulást hirdet. Én most már nem árulok el titkot, hogy ez a jó hír, és mindnyájan tudjuk, hogy a jó hír az örömhír az evangélium. Ezt adja tovább. Két igáját szeretnék felolvasni az evangéliummal kapcsolatban. Az egyik az a Márk 16. fejezetének a 15. verse, tehát Márk evangéliuma. A 16. fejezet 15. verse. Jézus mondja a tanítványoknak, úgy is mondhatnám, hogy a követőinek, elmenvén széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. A másik ige, amit megkeresnénk, az Jelenések 14. fejezete, és a 14. fejezet 6. verse. A hármas angyali üzenet van itt. Nem tudom, biztos tudjátok az első angyal üzenetét. Elolvassuk, jó? Tehát Jelenések 14. fejezete 6. vers. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakósainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Tehát az első angyalnak az üzenetének az első része, az örökké való evangéliumnak a hirdetése. Ezután jön majd a korunk bűneire rámutató figyelmeztetés, hogy féljétek az Isten néki, adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. De az első, az az örökké való evangélium. Két helyen is találkozunk már, ugye? Sőt, több helyen a Bibliában, hogy Jézus Krisztus az ő követőit bízza meg az evangéliumnak a terjesztésével. Mikor először találkoztam ezzel a gondolattal, hogy örökké való evangélium, hogy meg voltam lepődve, hogy ez valami különleges evangélium lehet. Miért is örökké való az evangélium? Ugye Péter levelében, az első levelében, az első fejezet 20. versében ír erről, hogy Jézus Krisztus megáldoztatott már a teremtés előtt voltak éppen. Az örökké való evangélium második része pedig az, ami ezt támaszza alá, hogy a mennybe egy örökké valóságonnál fogjuk tanulmányozni Jézus Krisztusnak az áldozatát. Egy örökké valóság nem lesz sok arra, hogy megértsük, hogy milyen nagy is volt az Isten szeretete irányunkba. De mit is kell nekünk hirdetni? Mit tartalmaz az örökké való evangélium? Szeretném felolvasni ezt. Isten jellemét és törvényét, az emberiség valódi állapotát, a megváltó testélételét, Jézus Krisztus helyettes áldozatát a kereszten és feltámadását, Jézus Krisztus papi szolgálatát, a bűnök bocsánatát, Jézus Krisztus főpapi szolgálatát, a bűnök eltörlését, és Jézus Krisztus visszajövetelét, Isten uralmának a helyreállítását. Ezt tartalmazza az örökkévaló evangélium. És ezt kell elmondani embereknek, hogy meghallják, megértsék az Istennek a szeretetét, és feléje forduljanak. Miért is nehéz ez az örökké való evangélium hirdetése? Őszintén mondom nektek, hogy nem úgy hirdetjük mi ezt az evangéliumot, ahogy kellene. Nyilván nagyon sok akadálya van neki, hogy emberek hallják meg ezt az evangéliumot. Felírtam egy-két dolgot. Elsődlegesen azt, hogy nagyon sok hamis evangélium van a világban. És a hamis evangélium nem tartalmazza az Istennek a törvényét, az embernek a valódi állapotát, Jézus főpapi szolgálatát és Jézus Krisztus visszajövetelét. És amikor az evangéliumról beszélünk, akkor esetleg azt halljuk, hogy ismerjük, tudjuk. És akkor hiába próbálunk a valódi, igaz evangéliummal, hogy meghallja, esetlegesen becsukja a fülét az illető. De más probléma is van. Már a Efézusi levélbe azt írja Jézus Krisztus, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Aztán lehet még egy olyan probléma is, hogy annyiszor halljuk Jézus Krisztus áldozatát, hogy szinte közhelynek tűnik számunkra. És talán ez a legnagyobb probléma, hogy nem úgy gondolkodunk Jézus áldozatáról, ahogy kellene. Egészségedre. Hallottam egy bizonyságtételt az interneten, valami Naval Kuresi volt a neve az illetőnek. Ő iszlám hitről tért át keresztény hitre. És most járja Amerikát, és mindenhol bizonyságot tesz. És elmondta, hogy hogyan is állt hozzá ő az evangéliumhoz. Fiatal kora óta, egyetemista kora óta, illető most orvos, voltak olyan barátai, keresztény barátai, akikkel nagyon sokat beszélt Jézus Krisztus áldozatáról. De azt mondja, hogy nem jutott el a tudatom még igazából. Hallottam, értettem, hallgattam különböző vitafórumokat, ahol az iszlám és a kereszténység állításait állították szembe. Érezte, hogy valahol a kereszténység javára billen a mérleg. De mégse. A Korán mondja, a bűnnel kapcsolatban nem helyezkedik olyan álláspontra, mint a Biblia. Érdekesen mesélte el, hogy ha valaki átmegy egy piros lámpán, akkor a legközelebbi álljon meg kétszer, és akkor rendben van. Ugyan mosolyogtató, de csak az a lényeg, hogy több legyen a jó cselekedet, mint a rossz. És akkor már üdvözül. Akkor már nincs probléma. Ez az egyik, ami úgy tartotta vissza. A másik, hogy aki Jézus Krisztust elfogadja, az biztos, hogy elkárhozik. Ez a Koránnak a tanítása. Ugyan megemlíti akkor a Jézus Krisztust, mint prófétát, de tovább nem megy. De fizikai értelemben is fenyegetve van annak a személynek az élete, aki áttér a keresztény hitre. Mondja, hogy nem túl régen, másfél éve öltek meg egy házas párt, aki iszlámból áttért kereszténységre. Nem tűrik. Nem tűrik azt, hogy valaki elhagyja a hitét, hogy keresztény legyen, hogy Jézus Krisztust elfogadja. És amikor ilyen helyzetbe került, hogy nem tudta, hogy mit csináljon, neki át imádkozni nagyon komolyan. És azt mondja, hogy kaptam választ. Azt a választ kaptam, hogy Isten adott nekem egy útlevelet. Csak ezzel az útlevéllel mehetek a mennybe. Ezt az útlevelet nem fogadom el, akkor nem megyek a mennybe. És tudjátok, hogy ez az útlevél mi? Hit általi megigazulás, Jézus Krisztusnak az áldozata. És beszélt az első szeretettel telve. Beszélt arról, hogy a Biblia Istene hogyan viszonyul a bűnhöz. Hogy Isten az nem fogadhatja el a bűnt. Ő el van különítve a bűntől, és semmi esetre se lehet olyan, hogy valaki bűnt követel, és nem Jézus áldozatára hivatkozik, akkor az a mennyországba jusson. Azt mondja, hogy soha nem tudta elképzelni, hogy az az Isten, aki a menny dicsőségében van, mennyei lények és az angyalok imádatának és hódolatát fogadja, az lejön a földre, emberként. És nem valami palotába jön le, hanem ismeritek a körülményeket, hova született Jézus Krisztus. És döntött. Döntött, hogy a Biblia Istenét fogadja el. És amikor megkérdezték tőle, hogy megbántja-e ezt a döntést, akkor elmondta, hogy mit veszített. Elveszítette a szüleit, rokonságát. Amikor egy iszlám férfi megházasodik, akkor az esküvőn az első táncot az anyukájával járja el. Őnek nem volt ott a szüle. Elveszítette minden ifjúkori barátját, kapcsolatát. És azt mondta, hogy újból így döntenék. Mert amit nyertem, az sokkal nagyobb. Megismerni Istennek a szeretetét, az mindennél nagyobb. A 18. Zsoltárban olvassuk, hogy a mennyei atya ott volt Jézus Krisztus keresztjénél. Sötétséget tett a rejtekájévé. Jézus életében érdemes elolvasni ezt a küzdelmet, ami ott folyt. hogy az atya ott volt, az angyalok ott voltak, és nem léptek közbe. Ellen White azt írja, hogy Ábrahám kezét lefogta az angyal, az Isten kezét senki nem fogadta le. Végig kellett vinni ezt az áldozatot. Egy gondolatot olvasnak Ellen White-tól. Amikor Jézus Krisztus meghalt, a kárpit ketté szakadt. A Szentek Szentjébe vezető út megnyílt. Isten egy új és élő utat készített minden ember számára. Mostantól fogva maga az üdvözítő szolgál a mennyekbe főpapként és az emberek közbejárójaként. Jézus halála által, hogy olvastuk is a korintusi második levélben, Isten megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván neki a bűneit. Jézus Krisztus tette bűnné, ami bűneinkkel terhelve meg. Valamikor 3 hete volt alig, hanem, vagy 2 hete volt a szombatiskolában egy olyan kérdés, hogy miért is lettél keresztény? Ezt feltehetjük magunknak mi is, ha akkor nem tettük fel. János apostolnak az első levelében van egy olyan gondolat, mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Ismét mehetünk Istenhez Jézus Krisztus által. Helyreállt a kapcsolat, amit a bűneset megrontott. És atyánknak szólíthatjuk az Istent. Egy gondolat van még az alapigében, amiről nem beszéltünk. Ez a gondolat úgy szól, vagyis így szól, és azt mondja Sionnak, uralkodik a te megváltód. Majd aki itt benn van gyerek, majd kérem, hogy figyeljetek ide, jó? Mert úgy hallottam, most tanultátok József történetét. És én a Józsefnek a történetét ilyen szempontból gondoltam át Ábellal, mikor olvasgattunk, hogy uralkodik-e az Isten a Földön, vagy nem. Látszólag ugye nem vesszük észre, ki uralkodik a Földön, a gonosz, ugye? Elnyom mindent, erőszak. És Isten azt mondja Zakariás könyvébe, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És itt gondolnánk át Józsefnek a történetét, aztán mert kiki a maga életét is átgondolhatja, hogy hogyan uralkodott benne az Isten. Uralkodott-e az Isten? Azért választottam József történetét, mert mindenki ismeri, nagyon egyszerű. Ismerjük az álmait a bátyjaival és szüleivel kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy őt szerette legjobban Jákob, hiszen a kedves feleségétől, Ráhértől született, első gyermeke volt Ráhérnek. És azt is tudjuk, hogy bizony kivételezett vele. Cifra köntöst csináltatott neki. És akkor figyeljétek most, hogy hogy dolgozik az ellenség, és hogy dolgozik az Isten. Elküldte Jákob Józsefet, hogy nézze meg a testvéreit. ugye juhokat őriztek, hogy nincs-e valami probléma, baj. És amikor meglátták Józsefet, akkor mit mondtak a testvérek? Tudja valaki? Nem. Na biztos tudjátok, csak nem jut eszetekbe. Jön az álomlátó, öljük meg. Ugye? Ez a gonosznak a sugallata volt. Isten nem erővel, nem hatalommal, hanem az ő lelkével. Elvégezte Rubenbe, hogy hát ne öljük meg mégse, hanem dobjuk egy kiszáradt kutba. Aztán majd testvérei másfele fordulnak, akkor ő kiszabadítja és hazaengedi. Sátán nem örült, de amikor jött egy karaván, akkor következő gondolat az lett, hogy adjuk el. Rabszolgának. Figyelj, hát elmegy József rabszolgának, soha többet vissza nem kerül. Honnan lehetetlen szabadulni? Rosszabb, mint a halál. Élő halott lesz. El is vitték. És akkor megint közbelépett Isten. Megáldotta Józsefnek az életét. A gazdája az egész házat rábízta már. Ő irányított minden. Látta, hogy az Isten vele van. Uralkodik az Isten. Sátán nem nyugszik bele olyan könnyen. Jött a következő támadása. A gazdája felesége megkörnyékezte Józsefet, hogy háljon vele. És József elmondja neki, hogy gazdám mindent nekem adott ebbe a házba. Csak téged nem, mert te a felesége vagy. Hogy is követhetnék el ekkora bűnt az Isten ellen? Következmény. A példabeszédek könyvében Salamon azt írja, hogy a férfinak a féltékenysége az nem szűnik meg. Hanem ha lehet, akkor bosszút áll a csábítón. Sátán így gondolta, hogy figyelj, testőrök fejedelme ködbe van rakva a fegyverekkel, mikor ezt megtudja József, megvége az életének. És érdekes módon József csak börtönbe került. Hogy rövidre legyen a dolgot, Jóisten onnan is kihozta, ugye? És ő lett Egyiptom második embere. És akkor feltehetjük megint a kérdést, hogy uralkodik-e az Isten? Ez ugye régen volt. De most, a Jelenések könyve 11. fejezetében van egy nagyon érdekes ige. A 11. fejezet 15. versében ezt olvassuk. A 7. angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennybe, melyek ezt mondják. A világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székében, esék az ő orcájára, és imádá az Istent. Ezt mondván, hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásod elkezdett. Mikor is történik ez a nagy szózat a mennybe? 1844-ben. 1844-ben az Isten elkezdte az uralkodását, és pedig azzal kezdte az uralkodását, hogy megvizsgálja a halott embereket, akik hozzáfordultak, hogy alkalmas-e a örök életre, hogy nem alkalmas az örök életre. Nagy hatalmad kezedbe vetted, országlásod elkezdetted. És mi most ebben a tudatban lehetünk itt a földön, hogy igen, uralkodik a te Istened, Sion. És most dől el a sorsunk egy örökké valóságra. Hogy alkalmasak leszünk élményre. Mert ahogy Ellen White írja, a jobb címünk az megvan. Jézus Krisztus áldozata. De az alkalmasságot azt majd itt a földön kell megszerezni a mi életünkkel. Hogy alkalmasak legyünk. Azt kívánom nektek, testvérek, hogy legyetek örömmondók. Legyetek örömmondók, hogy teljesen az evangélium. Hogy Jézus Krisztus minél hamarabb visszajöhessen. Úgy legyen. Amen.